dolgozik a világon és eszik, az viszonylag röviden így tudom összefoglalni. Ugye van ennek egy angol neve, amit úgy hívnak, hogy foodie, csak az magyarul nem hangzik jól különösebben, bár angolul is van, aki szitok szóként használja, de a lényeg az, hogy egy megszállottja vagyok a jó éttermeknek és a jó evésznek, vagy akár a főzésnek, a gasztronómiának.
Jelentéseket ír azután, hogy megvacsorázott?
Alapvetően van egy blogom, aminek Világevő a neve, és akkor ide kerül fel a legtöbb tartalom, tehát ez az egésznek a központja. Fotózgatok, jegyzetelek egy vacsora közben, és ide írom meg az élménybeszámolóimat. Nem feltétlenül csak fine dining csúcséttermekből, hanem akár mondjuk egyszerű street foodról is, de ezen kívül persze írok még egy-két magazinnak, illetve hát ezek még ugye mind nem sok bevételt termelnek, úgyhogy például vállalok mindenféle műsorvezetéseket, és élménybeszámolókat, és főzőbemutatókat, és hasonló eseményeket.
Azért ez elég irigylésre méltó foglalkozás. Mióta űzi?
Nagyon intenzíven, mondjuk az utóbbi 6 évben kezdtem el ezt csinálni. Azt gondolom, hogy viszont valójában egész életemben ezzel foglalkoztam, csak nem mindig volt meg a dolognak a tudatossága, vagy inkább az, hogy ezt feltétlenül publikálnom kell. Ami nagyon lényeges, hogy ugye én ezeket a dolgokat, igazából ezeket az élményeket, ezeket nem dicsekvésből teszem közzé, hanem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az átlag emberhez képest rengeteg olyan különleges gasztronómiai élmény ér, amiről azt gondolom, hogy óriási hiba lenne nem beszámolni és nem megosztani másokkal. Ezek ugye egyrészt a különleges éttermek, másrészt pedig akár olyan események, vagy barátságok, vagy különleges helyszínek kapcsán is létrejönnek, ami mondjuk nem is elérhető úgy általában szinte senki számára.
Mindig szeretett enni gyerekkorában? Jó evő volt, András?
Amikor engem megmutattak az anyukámnak közvetlenül a születésem után, akkor állítólag én azonnal egy 100 grammos anyatej adaggal jutalmaztam magamat, pedig akkoriban még ez nem volt hivat, hogy odaadták volna szoptatásra a gyereket, úgyhogy ez eléggé meg volt lepve mindenki, és aztán később is mindig is nagyon érdekelt a dolog. Nagyon tudom ajánlani, hogyha valakinek esetleg nincs megfelelő étvágya, egy ilyen kb. 30 évet vízilabdáztam, és azért egy-egy ilyen 2-3 órás edzés után, vízben töltött edzés után az embernek garantáltan megjön az étvágya.
Megérkezett Ausztráliába. Mik az első benyomások?
Megmondom őszintén, hogy engem nem vonzott Ausztrália igazán, tehát nem tartozott az elsődleges úti céljaim közé, sőt egészen botrányos módon egy dán étterem nyomában érkeztem ide, tehát még csak nem is Ausztrália maga miatt. Viszont, hogy legyen egy pozitív fordulat, nagyon kellemes meglepetésért. Melbourne-ben még csak most érkeztem meg, úgyhogy arról mondjuk nem tudok nagyon sokat nyilatkozni, mert az első sétámat teszem éppen, de egy kávén már túl vagyok, és mindjárt megyek a következőre, ugye itt nyilvánvalóan a kávé az, ami az egyik legfontosabb tevékenység, de Sydney, ahol egy kicsit hosszabb időt eltöltöttem, illetve Daylesford, ahol a Lake House nevű fantasztikus vendégházban, vagy nem is tudom, talán luxus hotel és vendégház keveréke, mind a kettő nagyon-nagyon tetszett. Például az operaház azért gyerekkorom óta nagyon is foglalkoztatta a képzeletemet, hogy vajon az élőben, hogy néz ki, és tényleg olyan gyönyörű-e. Hát elég sokszor körbe futottam, és sétáltam, és hajóztam, tehát azt gondolom, hogy nem okozott csalódást, hanem még egy kicsit felül is múlt a vágyaimat, vagy az elképzeléseimet, és az egész városnak a légköre nagyon-nagyon tetszett, hogy egyszerre világvárosias, de közben megvannak a kis saját arculattal rendelkező városrészek, az emberek nagyon barátságosak. Elég spontán utazó lennék, hogyha nem csúcséttermekbe szeretnék bejutni, hogyha egy-egy ilyen utazás sajnos elveszítette teljesen a spontán jellegét, vagy legalábbis a napok nagy része az elég szigorú terv szerint történik, vagy legalábbis az étkezések azok eléggé meg vannak tervezve. Mellett, hogy megnézegettem a különböző étterem kalauzokat is, amellett azért alapvetően egyre inkább a különböző blogokból próbálok tájékozódni, illetve van egy kis foodie csoportunk, egy titkos foodie csoport, nemzetközi csoport a Facebookon, ahol egy nagyon-nagyon szűrt mezőny van, csupa hozzám hasonlóan őrült, akiknek mondjuk nem jelent problémát egy néhány órát, vagy akár egy fél napot, vagy egy egész napot utazni azért, hogy igyenek egy jót, és ott zajlik az eszmecsere teljes erőből, és ezeken a túrákon is egyébként most az utóbbi időben a legtöbb ilyen túrámon, aztán pedig jó néhány tag ebből a csoportból együtt is eszünk, tehát hogy egyfajta közösségi élményé is alakul a dolog, barátságok is születnek, tehát például konkrétan Sydneyben lett újabb 3-4 japán foodie barátom, plusz még egy csomó véletlen találkozás volt. Nagyon nagy élmény.
Élete során melyik volt a legjobb kaja, amit evett? Mármint világevőként természetesen.
Ezt nehéz lenne megmondani. Egyrészt nem vagyok egy ilyen igazán rangsorolós típus, tehát hogy azt gondolom, hogyha valaki nagyon listákat meg kedvenceket tart nyilván, akkor az a nyitottságát befolyásolja. Emiatt is nehéz, de nem is inkább az étel tekintem én kizárólagosan fontosnak, hanem az összélmény, és akkor abban mondjuk meg tudom mondani, hogy számomra étterem szempontjából a koppenhágai Noma az, amelyik ezen a területen a legtöbbet tudja, mert amellett, hogy maga a menü is fantasztikus és különleges, és hihetetlen intellektuális kihívás is, tehát itt ugye nem olyan ételek vannak, amiket feltétlenül azonnal a világ legfinomabb ételének tűnnek, de nagyon-nagyon-nagyon sok munka van benne, és emellett a légköre, a felszolgálók és a szakácsok kedvessége, a séfnek, René Redzepinek a karizmája, az egész mögött rejlő filozófia és küldetéstudat és céltudatosság. Azt hiszem, hogy egyértelműen a Nomára szavaznék, de az adott pillanatban pedig simán lehet az egy tökéletes meleg szendvics, vagy egy fantasztikus sült kolbász is, tehát hogy nem gondolom, hogy kizárólag a fine diningban és a csúcséttermekben lehet keresni a legnagyobb boldogságot.
Hogyha ön állítaná össze a menüt, mi szerepelne rajta?
Belevennék egy magyar ételt is, az biztos, tehát valami jó kis pofa vagy lábszárpörkölt azért szerepelne benne uborka salátával, az egészen biztos. Egyébként azt gondolom, hogy elég erőteljes lenne benne a japán ételek túlsúlya, illetve franciás és perui vonulatok lennének még benne. De tényleg egyébként én a étterem látogatóként is nekem az az alapelvem, hogyha olyan a séf, ahol lehet meglepetés menüt kérni, akkor én mindig azt választom. Tehát én sokkal jobban szeretem azt, hogyha nem az én kedvenceimet hozzák, hanem amit ő a legjobban tud, amit ő a legjobbnak gondol, és amit mondjuk dramaturgiailag is egymáshoz passzolónak gondol, azt hozza ki nekem, mert azzal járok én a legjobban. Úgyhogy ezt a menüt sem tenném össze, vagy raknám össze egészen pontosan, mert nagyon szeretem a meglepetéseket.
Tehát így eszik egy világevő. Mi volt a legborzalmasabb kaja, amit vala is ön elé tettek?
Ettem nagyon bizarr ételeket, de nem gondolom őket borzalmasnak, mert ha az ember utazik, akkor hamar felismeri, hogy az, amit a mi kulturális hátterünkkel normálisnak, vagy finomnak, vagy szépnek látunk, az másik kulturális háttérrel ugyanúgy tűnhet bizarnak. Ilyen bizarr kategóriában kéne legextrábbat mondanom, akkor mondjuk talán a vietnámi haverjaim által leszervezett kígyó étterem volt az, ahol a szegény kobrának a még dobogó szívét nekem, mint díszvendégnek kellett elfogyasztanom. Az nem esett olyan nagyon jól. Vagy Vietnámban szintén még egy viszonylag extrább ez a Hot Vịt Lon, amit Fülöp-szigeteken Balut néven ismernek, ez a kacsa embrió, amit ugye megfőzve és a kis majdnem már a tojásból kikelt kacsával együtt kell fogyasztani. De alapvetően mégis inkább azt mondanám, hogy ha legborzasztóbb étel, akkor bármi olyan étel, amit egy szakács nem tisztességesen készít el, nem jót akar adni, hanem átver és rossz ételt ad, és gyenge minőséget. Annál rosszabb és drágább kaja szerintem nincsen, mint amikor az embert rosszal akarják etetni.